Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön. Arra kérek mindenkit, aki még nem tette meg, hogy a mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, majd később, amikor véget ér az Isten tisztelet, akkor visszakapcsolhatjuk. Szeretettel invitálom a testvéreket az elkövetkezendő heti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani, ez esztendőnek ez lesz az utolsó bibliaórája. Pénteken igemagyarázatot teszek közé a YouTube csatornán. Szombat ünnep első napja lesz, 9:30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, úrvacsoraosztással egybekötve, és vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet. Egy hét múlva az utolsó úrnapja lesz az esztendőnek, és ez most egybeesik az ünnep második napjával, ugyanígy, ahogy most, 9:30 órai kezdettel tartunk majd istentiszteletet, mivel ünnep másnapja, és egyúttal utolsó úrnap is, az Úrnak szent asztalát aznap is meg fogjuk teríteni szándékaink szerint. És ezen az úrnapon is lesz természetesen gyermekek számára gyermek Isten tisztelet. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten pénteken 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben álltunk meg. Fogas Lajosné született Nagy Piroska, 93 esztendőt élt asszony testvérünk ravatala mellett, és a feltámadás boldog reménységében búcsúztunk tőle, régi gyülekezeti tagunktól. Isten vigasztaló szeretetébe, kegyelmébe ajánljuk itt maradt hozzátartozóit. Kedves testvéreim, iratterjesztésünket ajánlom újra még figyelmetekbe. Mindenféle keresztjén irodalom, jövőévi bibliaolvasó kalauz, kalendárium, naptára kaphatók. Szeretettel készítette ezt Ildikó össze, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Szeretettel tolmácsolom a közösség felé a Magyar Református Szeretett Szolgálat köszönetét. Az elmúlt héten elszállították az összegyűjtött adományainkat, és nagy szeretettel és hálával köszönik meg mindazoknak, akik ebben a gyűjtésben részt vettek. Szeretettel hirdetjük továbbra is az adakozás lehetőségét, akár itt helyben, Persejben, egyházfenntartói járulék formájában a presbiteri asztalnál, vagy bankon keresztül adományt utalhatunk a gyülekezet részére. Ahogyan hirdettük a mai Isten tisztelet részeként, majd a gyermekek fognak közöttünk szolgálni. Fogadjuk szeretettel, örömmel az ő szolgálatukat, azzal a hálával, hogy egyáltalán ide jöhettünk, itt lehetünk és meghallgathatjuk őket. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 305. dicséretünket fogjuk most énekelni. A 305. dicséretünknek 4 versét. Az első vers így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed, ezt szájké nem mondhatja,
Nyelv nem magyar az atya, mert az emberi nemzetet annyira becsüllötted, hogy te egyetlen egyedet érette elküldötted. Emberi ábrázatban, hogy élne gyalázatban. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka, hozzánk való szerelmének mély tengere méritka. Kihez eszébe venni, milyen szívébe tenni? Mi azért vígan dicsérünk, ó jó atyánk tégedet, magasztalunk, sarra kérünk, hogy te szeretetedet gerjesszed fel szívünkben, jobban, jobban lelkünkben.
Hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból az 51. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amely az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság, az úri imádság magyarázatát adja nekünk. Hogy szól az 5. kérés ebben az imában? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rót fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk. Gyertek testvéreim, helyünkről felkelve csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged minden jóért, amelyet láttatsz és éreztetsz velünk, szerető mennyei édesatyánk, de legfőképpen hadd magasztaljunk és áldjunk téged az Úr Jézus Krisztusban elkészített bűnbocsánatért, amelyet odaajándékozol mindazoknak, akik ő érette és ő általa jönnek a te szent színed elé, s kérik életükre bűneik bocsánatát. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezzel a nagyszerű és egyetlen lehetőséggel el ne felejtsünk élni. Könyörülj meg rajtunk, hogy nehogy annyira igaznak tartsuk magunkat, hogy ne vágyakozzunk életünk minden idejében a te bocsánatodra és irgalmadra. És könyörüljél meg abban a tekintetben is rajtunk, hogy amiért te megbocsájtasz, mi is adósai vagyunk egymásnak azzal, hogy megbocsássunk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy amiképpen te velünk cselekszel, aképpen tudjunk mi is egymással cselekedni. Kérünk, hogy áldj meg bennünket most szent lelked által, akire vágyakozunk, a te ígéddel, a te tiszta tanításoddal, hogy abban gyökerezzen a mi hitünk, meggyőződésünk, bizalmunk, amit te kijelentettél benned magadban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, ez idei adventünk negyedik úrnapján Isten igéje Máté evangéliumának 25. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 31. verstől a 46. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol az Úr Jézus Krisztus tanítását találjuk megírva. Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtetnek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? És mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvérek, az elmúlt úrnapokon az Úr Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző jelekről szólt közöttünk Isten igéje Máté evangéliumának a végéről, ezek által a jézusi beszédek által. Olyan jelekről hallottunk, amelyek a világban és az egyházban lesznek megfigyelhetők, melyek tehát megelőzik az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Most arra tanít meg bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy visszajövetelének lesz egy igen fontos része, ez pedig nem más, mint az ő ítélete. Jézus ítéletet fog hozni minden ember élete felett, méghozzá, ahogy itt Jézus szavaiból kitűnik, fellebbezhetetlen ítéletet. Egyszeri és fellebbezhetetlen lesz az ő ítélete. Ebben az ítélet hozatalban fog minden egyes ember további sorsáról dönteni. Balga az az ember, akit ez nem érdekel. A Biblia bolondnak mondja azokat, akik ezzel nem számolnak, és erre a napra nem kezdenek el készülni. Talán azonban a legtöbb emberben benne van az a gondolat, hogy ha lesz is ilyesmi, akkor szeretne végül is a jobb oldalra kerülni ebben az ítéletben, a kép szerint a juhokkal együtt lenni, azaz üdvözülni, ha lesz ilyen, de mindehhez lehetőleg a legcsekélyebb áron akar a legtöbb kételkedő ember hozzájutni. Azaz olcsón akarunk hozzájutni a lehető legjobbhoz. Gyermekkoromban, talán meséltem már ezt a történetet, nem emlékszem pontosan, hogy mondtam-e itt közöttetek a gyülekezetben, ez is annak a jele, az idősebbeknek mondom, hogy én is öregszem. Szóval gyermekkoromban a parókiánkkal szemben volt a mozi. Hát nagy ritkán, kiváltságos helyzetbe mi a papgyerekek is elmehettünk a moziba egy-egy filmet megnézni. Ugye a lelkészi fizetés nem volt akkoriban egyáltalán magas, és mivel 11-en vagyunk testvérek, minél többen akartunk egy filmet elmenni megnézni, annál nagyobb anyagi katasztrófát jelentett ez apámnak. De voltak nálunk ügyesebbek. Általában a mozinak az első sorába senki nem vett jegyet. Igaz, hogy oda nagyon olcsó volt a jegy, de soha nem akart oda senki jegyet venni, mert annyira közel volt a vászonhoz, hogy onnan szinte élvezhetetlen volt egy-egy filmet végig követni. Mégis, akárhányszor ott voltunk a moziba, az történt, hogy ez a sor, ez az első sor mindig tele volt. Mindig tele volt. Hogyan? Általában úgy, hogy a falunkban jelentős számban élő cigány családok gyermekei összeszedtek egy olcsó jegyre való pénzt, egy valaki bement legálisan az ajtón keresztül a moziba, és aztán, amikor elkezdődött a film, a reklámok, akkor a sötétben oda ment az udvarra nyíló oldalajtóhoz, ami belülről volt bezárva, hogy tűz esetén ki lehessen menni, azt kinyitotta, és akkor sorjáztak be a kobakok az első sorba, akik már kint várták az ajtó előtt ezt a pillanatot. No, valahogy így akarnak, azt gondolom, sokan a mennybe is bemenni. Sokan abban reménykednek, hogyha lesz is menny, hát majd csak lesz valaki, aki kinyit nekünk valami oldalajtót, hogy azon mi besurranhassunk valahogy a mennybe. Ez nem kerül sokba, de azért mégis bent lehetnénk ott abba a jóba. Hát ezeket az álmokat, ha esetleg vannak bennünk ilyen álmok, testvérek, akkor Jézus tanítása most szerte foszlatja, mert azt mondja Jézus, hogy amikor ő eljön, akkor először ítélet lesz minden ember felett, ő maga fogja az ítéletet meghozni, amely után már nem lesz lehetőség az ítéleten változtatni, azaz nem lehet bemenni oda, ahonnan az ember kimaradt. Azonban az ember rendkívül leleményes, még akik ezt meg is értik, és megpróbálják elfogadni. Szóval őrájuk jellemző az, hogy mindenképpen spórolni akarnak, és valahogy azért akkor mégis beslusszanni, és amikor ezzel a példázattal találkoznak az ilyen emberek, akkor nekik ez a példázat nagyon kapóra jön. Amit most felolvastam a testvéreknek. Azt hiszem, hogy ez a jézusi példázat joggal indulhatna a legfélreértettebb ige szakaszok bajnokságán. Vannak olyan ige szakaszok, amelyeket általában mindenki félreért. No, azt gondolom, ott van ennek a jézusi tanításnak a helye joggal ebben a csokorban. Mert akik nem figyelmesen olvassák el ezt a példázatot, azok azt olvassák ki ebből, hogy elég néhányszor jót tenni rászorulókkal, aztán meg is van a mennyei belépő. Sok olyan ember van ezen a földön, akinek a jótékony cselekedetei mögött valójában meghúzódik a szív mélyén egy ilyen motiváció is. Jót teszek, hogy utána majd Istentől jót kapjak. Hát nem ezt tanította Jézus? Nem erről beszélt Jézus az ő példázatában? Hát nem ezt mondja? Éheztem, szomjaztam, hajléktalan voltam, mezítelen, beteg, börtönben ülő voltam, de ti segítettetek rajtam. Vagy éppen nem segítettetek rajtam. Mindkét oldal, azt mondja Jézus, amikor majd hall erről, értetlen lesz. És Jézus meg fogja nekik mondani, hogy amikor megcselekedtétek ezt, vagy nem cselekedtétek meg a legkisebbel, akkor valósult ez meg. Az egyszerű és figyelmetlen, a legolcsóbb mennyei belépőt kereső ember tehát, elolvasva ezt a példázatot, levonja magának a tanulságot, segíteni kell a rászoruló gyermekeket, és be lehet menni így is valahogyan a mennybe. Nem tudom, hogy a mi gondolataink miben állnak az üdvösségről, a mennybe való bemenetelről, de nem tartom kizártnak azt, hogy talán bennünk is volt, van vagy él egy ilyen gondolat. Segíteni a rászorulókon, főleg mivel itt Jézus kicsinyekről szól, betegeken, gyermekeken, na az egy jó szansz arra, hogy én az örök életre bemenjek. De testvéreim, legyünk józanok, arra hívlak benneteket. Mivel a Biblia Isten kijelentése, Isten pedig örök, ami azt jelenti, hogy nincsen ő benne ellentmondás, ezért az üdvösségbe nem vezethet két út. Csak egy út van, amely által üdvözülhetünk. A mennybe csak egyféleképpen lehet bejutni. És erre a Biblia világosan azt mondja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus által. Ő maga mondta azt, hogy senki sem mehet az Atyához, senki sem üdvözülhet egyedül, csak én általam. És azt is értjük a Bibliából, hogy miért van ez így. Ugyanis, ami Urunk Jézus Krisztus szerzett nekünk, embereknek igazságot, mert igazság nélkül nem igazon, nem mehetünk be az igaz Isten országába. Ő szerzett nekünk igazságot azáltal, hogy elhordozta a mi bűneink büntetését. Magyarán felszabadított bennünket bűneink eljövendő ítélete alól. Azt is mondja a Biblia, hogy a Jézus által szerzett igazságban kizárólag kegyelemből a hit által részesedünk. Kimondhatjuk tehát, hogy jótékonykodással nem lehet mennyei belépőt nyerni. Mert a mennybe való bejutásról a Bibliának nagyon egyértelmű tanítása van. Az, amit az imént elmondtam nektek. Akkor föltehetitek a kérdést, és tegyük is föl a kérdést, hogy miért mondja Jézus ezt? Akkor mit akar ebben a példázatban Jézus mondani? Legelőször is hadd helyezem szívetekre azt, amiről már sokszor beszéltem, és erre emlékszem, hogy amikor az igét tanulmányozzuk és az igét olvassuk, mindig nagyon fontos a kontextus, az összefüggés, amiben azt az ige szakaszt olvassuk. A Bibliának van egy nagy kontextusa, és minden egyes ige szakasznak van egy kisebb kontextusa. Itt is föl kell tennünk a kérdést, hogy kiknek és kikről beszél Jézus. És ha visszalapozunk egy kicsit, akkor azt fogjuk látni, hogy Jézusnak ezek a tanításai valójában az ő tanítványi köre előtt hangoztak el. Elmondtam ezt már az elmúlt úrnapokon is, hogy Jézus a tanítványait tanítja ezen a helyen, méghozzá az egyházról, a látható egyházról. Arról, ami ezen túl egészen Jézus ítélet napjáig mindig látható lesz ebben a világban. Az emberek sokszor kerülnek abba a tévhitbe, hogy aki testileg ebbe a látható egyházba tartozik, akár keresztség, konfirmáció, templomba járás, támogatások kapcsán, úgy érezzük, hogy ez fejezi ki azt, hogy mi ide tartozunk. Szóval mindig vannak olyanok, akik abban a tévhitben járnak, hogyha így, ilyen módon a látható egyházhoz tartozom, akkor ezzel el van rendezve az én üdvösségem. De most az Úr Jézus arról tanít itt, hogy a látható egyház tagjait fogja az ítélet napon két részre bontani. És lesznek, akik üdvözülnek, és lesznek, akik ebből a körből elvesznek. Jézus itt ebben a példázatban nem általában az egész világról beszél, hanem a világon belül egy szűkebb körről. Az egyházról, amely minden nép és minden generáció életében láthatóan jelen lesz a világ végéig. Ez egy profécia is tulajdonképpen, amit Jézus itt elmond, amiről más helyen is szól ő egészen nyíltan és egyértelműen. Hogy amíg ő vissza nem jön, amíg az ő ítélete végbe nem megy ebben a világban, addig mindig lesz látható egyház a földön. Jézus azonban tehát azt látjuk, arról beszél, hogy a látható egyház tagjait is ítélő széke elé fogja szólítani. És nem fog mindenki üdvözülni, aki valamilyen módon adminisztratívan vagy testi jelenléttel a látható egyházhoz tartozott. Csak azok fognak üdvözülni, akik bűneik bocsánatát kérték és vették, mert újonnan születnek. Akik az Úr Jézus Krisztusért Istentől kegyelmet, igazságot nyertek, és így a Biblia szerint Isten fiaivá lettek. Milyenek az ilyen egyháztagok? Milyenekké lettek és lesznek az ilyen emberek? Az ilyenek szabadok az Úr Jézus Krisztus követésére. Azt mondja a Szentírás, hogy akik újonnan születtek, vették bűneik bocsánatát, Isten lelke által lakozást vett bennük, azok új természetet kaptak, amellyel igyekeznek, mert szabadok, Jézushoz hasonlóan Isten dicsőségére élni. Ezt jelenti, hogy az Úr Jézust követjük. Ő hozzá hasonlóan a magunk helyén, a magunk korszakában Isten dicsőségére igyekezünk élni. Ennek az életformának, ami tehát azoknak az életformája, akik újonnan születtek, megtértek, igaz hitben járnak, egy része az, amiről most itt az Úr Jézus beszél kiemelten. Azt mondja, ezek észrevették, és ez nagyon fontos, térjünk ide vissza a 40. versre, azt mondja Jézus, atyám fiai közül azokat, akik szükséget szenvednek. Jézus nem általában beszél mindenkiről, aki szükséget szenved a világban, hanem azt mondja, hogy vannak olyanok, akik észrevették atyám fiai közül azokat, akik szükséget szenvednek. Jézus tehát arról beszél, hogy a látható egyházban minden időben az ő ítélet tételéig lesznek olyanok, akik hitük miatt fognak szükséghelyzetbe kerülni. Nehéz helyzetbe, éhezésbe, szomjazásba, börtönbe, betegségekbe, mindabba, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél. Azt mondja, hogy aki ezeket az atyafiakat észreveszi és könyörül ezeken, nyilván a sajátjáról való lemondás által, az az ő igaz hitéről tesz ezzel a cselekedetével bizonyságot. Arról, hogy hálás Istennek a kegyelemért, amelyet ő maga is megkapott, és hogy nem csak a saját üdvössége érdekli és érdekelte a lehető legolcsóbban, hanem kész arra, hogy Jézus lelkületével odaforduljon, lehajoljon, észrevegyen egy másik lelki testvért, aki Jézus Krisztusért szenved. Hamis hit, tévhit testvérek az, amely mindig csak magának akarja a jót Istenből, az egyházból, de ezt a jót is a lehető legolcsóbban. Akiknek ilyen hite van, azok általában kétféleképpen szoktak viselkedni. Az ilyen hit, ez a tévhit, egyfelől mindig csak síránkozik, hogy mennyire szegény. És ezzel indokolja azt, hogy nem tud másokon segíteni. Nem tudja mások baját a magáévá tenni. Másfelől azonban az ilyen tévhitben élők a legtöbbször csak abból a feleslegből adnak, amit ők egyáltalán nem éreznek meg, ha egyáltalán adnak. Az ilyen tévhitben élők sokszor fennhordják az orrukat, és észre sem veszik a kicsinyeket, azaz, hadd hívjam itt föl a figyelmeteket arra, a jelentékteleneket. Mert a kicsinység ebben a kontextusban, ahol az Úr Jézus Krisztus tanítását olvasjuk, nem a gyerekeket jelenti, hanem a kicsinység a jelentéktelenséget fejezi ki. Azt hiszem, nem fogunk azon összeszólalkozni, hogy a világban mindig úgy van ez, hogy akinek van, az jelentős, akinek meg nincs, az jelentéktelen. Ez a világ törvénye. Ha nincs semmid, akkor te egy senki vagy. Akkor te nem érdekelsz senkit. Testvérek, így van ez a hitben is. Az igaz hit ellenben látó hit. Arról, amit Jézus Krisztus elmond, kiderül, hogy az igaz hit érző hit. Alázatos hit, lemondó hit. Miért? Azért, mert Istentől szabadságot kapott. Szabad arra, hogy lemondjon akár a földi élet javairól is a másik javára, mert tudja, hogy elvehetetlen gazdagsága van. Az igaz hívő tudja, hogy a menny neki készítetett, és az a gazdagság, amit Isten a mennyben az övéinek elkészített, tőle elvehetetlen. Ezért az igaz hívő soha nem ül rá arra, ami a földi. Ami a földi érték, ami a földi vagyon, nem erre építi az életét, hanem arra építi, ami tőle elvehetetlen. Amiről tehát Jézus itt beszél, az nem arról szól, hogy az igaz hit helyett némi gyermekekért végzett jó cselekedet által is be lehet jutni a mennybe. Testvérek, értsük meg, nincsen oldalajtó, nincs külön út, hadd mondjam így, nincs potyázás. Nincs potyázás a mennybe. Nincs úgy, hogy valaki mártírként meghal Jézusért, és úgy kerül a mennybe. Én meg bekerülök azért, mert vettem 3 kiflit egy szegény gyereknek. Felejtsük el, Jézus tisztán és egyértelműen hirdeti ebben a példázatában is a lényeget. És olyan jó lenne, ha ebben az adventi időszakban, ezen a napon is, amikor közelebb kerülünk ehhez a Jézusi ítélethez, mindezt végre megértenénk. És kiszabadítanánk a lelkünket abból a tévhitből és azokból a téves gondolatokból, amellyel ugyan vágyakozunk az üdvösségre, de nem azon az úton és módon, ahogyan az üdvösség a miénk lehetne. Testvéreim, arról beszél Jézus tehát, hogy az igaz hitnek, ha ebben járunk, vannak ismérvei, vannak cselekedetei, amelyeket az Úr számon is tart. Én szeretném a figyelmeteket fölhívni erre, hogy csak ő tartja számon, még azok sem tartják számon, akik megcselekedték ezeket. Milyen érdekes ez. Mindkét oldal megkérdezi azt, hogy mikor, hogyan történt ez. Az Úr számon tart. Akik ilyen lélekben élnek, azok azért nem emlékeznek rá, mert akik igaz hitben éltek, nem erre építették föl az ő üdvösség várásukat. Testvérek, a maga igazságát azt tartja annyira számon, aprólékosan, aki a maga cselekedeteitől várja az üdvösséget. Az tudja, hogy kinek mennyit adott, mikor, hogy. Számon tartja, talán még föl is írja, hogy majd végül jól el tudjon számolni Isten előtt. Akiben igaz hit van, az nem tartja számon a jó cselekvését, mert mire építi az üdvösségét? Az Úr Jézus Krisztusra. Arra az igazságra, amelyet az Úr Jézus Krisztustól nyert bűnei bocsánata által. Testvéreim, a mennybe való bemenetel tehát megelőzi a megfellebbezhetetlen ítélet. Hadd mondjam így nektek, bolondok és balgák vagyunk, ha erre a Jézusi ítélethozatalra nem úgy készülünk, ahogy készülnünk kellene. Kérlek benneteket, ne áltassátok magatokat, nincs más út, csak az Úr Jézus Krisztus, a bűnbánat, a bűnbocsánat kérés és a lélek által való megigazítatás. Ha eddig nem jártunk ezen az úton, ha eddig még nem léptünk erre az útra, testvérek, akkor nagy veszélyben vagyunk. Hiába vagyunk itt testileg, nagy veszélyben vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus azonban nem akar ebben a veszélyben hagyni bennünket, hanem most is, ezen a napon is hirdeti nekünk azt, amit tennünk kell, amiben reménykednünk kell és lehet. És hirdeti nekünk azt, ami tévhit és tévút, ami által nem fog egyikünk sem üdvözülni. Ha eddig nem járdál azon az úton, amelyre Jézus Krisztus hív, s amelyet ő készített el, akkor hívlak és bátorítalak téged, testvér, hogy lépjél rá. Ha üdvözülni akarsz, akkor az Úr Jézus Krisztusra van szükséged. Adja ő meg nekünk, hogy hozzá találjunk, mert bizony, ő már hozzánk talált. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva a 234. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 234. dicséretünk első és második versét. Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét legfőképpen az igaz hitért.
Kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a vég, óra mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Jer világosság ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél!
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, a Te világosságodra van szükségünk, amelyet ígéd és szent lelked által tudsz meggyújtani a mi szívünkbe, arra, hogy ne ábrándozzunk a magunk módján arról, miként is mehetnénk be a Te országodba, a mennybe, az üdvösségbe. Te látod, hogy mennyi hamis gondolat él a mi szívünkben, miközben ígédben egyértelműen kijelented ennek egyetlen útját és módját. És köszönjük, hogy bennünket is intesz, és figyelmeztetsz arra, hogyha nem ezen az úton járunk, akkor hiába tartozunk testileg az egyház éppen látható formájához, bizony nem mehetünk be a Te dicsőségedbe és örömödbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy fölismerjük azt, hogy mi magunk képtelenek vagyunk bármit is cselekedni azért, hogy Te végül beengedjél bennünket a Te országodba. Könyörülj rajtunk, hogy megismerjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te tettél meg mindent egyedül azért, hogy mi oda kerülhessünk, s nekünk nem másra, mint Te reád van szükségünk. Ébreszt fel szívünkben, Urunk, azt a bizalmat, amellyel hozzád jövünk, és bennünket a tőled elválasztó bűnre, a Te bocsánatodat kérjük. Segíts meg bennünket, Urunk, abban, hogy el ne vacakoljuk az időt itt a földön, mindenféle próbálkozásokkal, tévhitekkel, hanem hadd tudjunk igazat adni Te neked, hiszen egyedül Te vagy képes bűneink ítéletétől megszabadítani, igazzá és a Te országodra alkalmassá tenni bennünket. Könyörülj meg rajtunk, akik tőled már bűnbocsánatot kaptunk, hogy igyekvésünkkel azon legyünk, hogy a Te lelkületeddel éljük meg e világi jövevénységünket. Adj nekünk látást, szívünkbe készséget, észrevenni atyánk fiát. Kérünk téged, így készíts meg a mi napjainkat ezen a héten, a mi ünneplésünket, előtted való elcsendesülésünket. Engedd, hogy megvizsgáljuk magunkat, életünket, veled való és hozzád fűződő kapcsolatunkat, s hadd tisztázódjon minden, ami életünkben, hogy békességesen élhessük meg földi életünket, tudva azt, hogy nálad mennyei gazdagság van számunkra elkészítve, melyet senki el nem vehet, amelyet a rozsda meg nem emészt és a moly meg nem rág. Kérünk téged így, gyászoló testvéreinkért, az ő szívükbe is munkáljál békességes elengedést, és hadd köszönjük meg neked azokat a lelki testvéreinket, akik közöttünk a te lelkületeddel jártak. Köszönjük az ő életüket, szolgálatukat, odaadó önzetlen szeretetüket. Legyen áldott a te neved ő érettük, és arra kérünk, formálj bennünket is ilyenekké. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk Isten tiszteletünk további részében is, igazgasd a mi szívünket, gondolatainkat, imádságunkat. Amen. Az elkövetkezendő percben kiké saját imádságát mondhatja el csendben Isten színe előtt. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival imádkozzunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim. Reménység szerint megérkeztek a gyermekek is, és amíg ők ide bevonulnak, addig mi énekelni fogunk. A 398. dicséretünket keressük ki. És a 398. dicséretünket énekeljük minden versével. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.
Fényes üt, Úr lesz a mennyek.